Említettük, hogy a felsorolt tünetek kombinációjából bizonyos következtetésekre juthatunk. Ezen kívül a szellemi lények megpróbálásának területe is fontos, hiszen a tünetek kombinációja önmagában nem bizonyítja a démoni irányítás gyakorlását. 1 János 4.1 azt tanítja, hogy a hívőknek meg kell próbálniuk a szellemi lényeket. Bizonyos próbákat alkalmazhatunk annak eldöntésére, hogy valami az Úrtól van-e, vagy egy démontól. 3 ilyen próba létezik. Az első próba a testetöltés próbája. Ezt a kérdést kell feltennünk, eljött-e a messiás testben. Ez azt jelenti, Isten emberré lett-e a názáreti Jézus személyében. A démon tagadja a testetöltést. Ha valaki felteszi ezt a kérdést, hogy Jézus, a messiás eljött-e a testben, és nem kap igenlő választ, akkor a válaszadó elbukott a próbában. Ez jelentheti azt, hogy valamilyen démonhoz van köze. A második próba a messiás uralmának próbája. Azt a kérdést kell feltennünk, hogy Jézus a messiás úr-e. Az úr szó ebben a jelentésben nem egy mestert jelent, akinek szolgái vannak, hanem urat az Ószövetség Jehovájának értelmében. Jézus a messiás úr-e, vagyis az Ószövetség Jehovája. Ha valaki tagadja a messiás uralmát, akkor démonokra gyanakodhatunk, hiszen a második próbát is elbukta. A harmadik próba a messiás vérének próbája. Ha az ember negatívan reagál a messiás vérének említésekor, akkor ez is démoni problémákra utalhat. Ha valaki negatívan reagál a messiás vérének említésekor, akkor elbukta a harmadik próbát is. Ez a 3 olyan próba, amit a szellemi lények megpróbálására használhatunk, a testetöltés tagadása, a messiás uralmának tagadása és a messiás vérére való negatív reakció. Ám ezeket a próbákat csak akkor alkalmazzuk, amikor nyilvánvaló, hogy a démon éppen gyakorolja az irányítást, különben nem működik. Bár lehet valakiben démon, lehetséges, hogy a démon éppen meghúzza magát, lehet, hogy ebben a pillanatban nem gyakorolja a közvetlen irányítást, lehet jó indulatú is, más szóval a démon még mindig az egyénben van, ám ekkor még jó indulatú is maga az egyén irányít, nem a démon. Ha fent említett 3 próbát ekkor alkalmazzuk, az egyén átmegy a próbán. Addig kell várni, amíg a démon irányít a fent említett tünetek szerint, és ekkor alkalmazni a próbákat. Ha elbukik, az jele a démonok jelenlétének. Mik a démoni irányítás gyógymódjai? Itt 5 dolgot említhetünk meg röviden, s később, amikor a démonizmusról és hívőkről beszélünk, bővebben tárgyaljuk őket. A démoni irányítás első gyógymódja a nem hívő esetében az, ha elfogadja a messiást. Az ilyen embernek hinnie kell, hogy Jesua a megváltó, és el kell fogadnia annak. A második gyógymód a hívő vonatkozásában a mű megvallása. Néhány ember a megvallatlan bűn miatt kerül démoni irányítás alá. A harmadik gyógymód a megtagadás imája. A megtérés előtti démoni örökség esetén a démoni irányítás abban a pillanatban megszakad, amikor az egyén megtér és megszabadul Sátán tekintélyétől. Az ilyen esetekben a megtagadás imája nem szükséges. A megtagadás imájára csak akkor van szükség, amikor a hívő visszacsúszik, és valamilyen fokú okkult befolyás alá kerül. Az összes többi bűn tekintetében, ami a hívő életében előfordul, egyszerűen meg kell vallaniuk a bűnüket, hogy helyreálljon a közösségük Istennel, és ebben a speciális esetben az irányítás megtagadása része a bűnvallásnak. A negyedik gyógymód az, hogy az összes okult tárgyat el kell távolítani, ahogyan azt az apostolok cselekedetei 19.19-ben is tették azok, akik ezt gyakorolták. Ha valakinek bármilyen okult tárgy van az otthonában, mint például ója tábla, azokat el kell távolítani. Az ötödik gyógymód az ellenállás. Álljatok ellen az ördögnek, és menekülni fog tőletek. A démoni irányítás végleges gyógymódja az ördögűzés, vagyis a démon kivetése. Itt 3 dolgot említünk meg. Az írás számos példán keresztül egyértelműen tanít arról a tényről, hogy démonokat ki lehet űzni vagy kivetni. Az egyik példa maga Jézus, aki démonokat űzött. Csak a Márk evangéliumában 1.23.27.32.34.39-ben, 3.11.12-ben, 5.1.20-ban, 7.25.30-ban, 9.17.29-ben is említi a démonok kiűzését. A második példa a 12 apostol Máté 10.1, 3.14, 15.3-szor a 12 apostolon kívül más tanítványok is űztek ki démonokat, például a 70 és Lukács 10.17-ben. Egy egyszer az evangélium feljegyez más hívőket is, akik bár nem mindig követték Jesuát Izraelben, mégis űztek démonokat. Apostolok cselekedetei könyvében Péter démonokat űzött, 5.16-ban, Fülöp 8.7-ben, Pál 16.16-18-ban, 19.11-12-ben. Ezek a példák tehát azt mutatják, hogy az emberben lakozó démonokat ki lehet űzni. Mik a démonűzés eszközei? Összesen ötféleképpen lehet végrehajtani. Az első Jesuának, a Messiásnak a neve. Másodszor a Szentlélek hatalmával. Senkinek sem a saját nevében kell démonokat űznie, hanem a Messiás nevében, és nem is saját erőből, hanem a Szentlélek erejével. Harmadszor egyszerű szóval kell tenni, egy parancsal. A démon kiűzéséhez szükségtelen hosszú rituálén átesni. Elegendő egyszerűen szóban kiparancsolni a démont, távozz Jézus a Messiás nevében. Negyedszer az ördögűzést hittel kell végezni. A hívőnek hinnie kell, hogy rendelkezik az ehhez szükséges erővel és hatalommal Jézuson, a Messiáson keresztül. Ötödször vannak olyan démonok, akiket nem lehet egyszerűen kiparancsolni. Különösen azt a démont, aki némaságot okoz az emberben. A hangtalan vagy néma démonok esetében a gyógymód az ima. A démont ki kell imádkozni. Míg bizonyos démonokat egyszerűen a Messiás nevében, a lélek hatalmával, az igével, hit alapján ki lehet űzni, addig vannak kivételek is, bizonyos démonokat csak a szentek imáival lehet kiűzni. Az ilyen esetekben nem úgy kell megpróbálni kiűzni a démont, hogy a Messiás nevében gyakoroljuk a tekintélyt, hanem Isten végzi el szentjeinek imája által. Korábban rámutattunk, hogy a hívőket és a nem hívőket egyaránt irányíthatják démonok. Mi tehát a helyzet az ördögűzéssel a hívők és a nem hívők vonatkozásában? A nem hívők semmiféle spirituális tekintélyen nem rendelkeznek. A nem hívő esetében a hívőnek kell kikényszeríteni a démont úgy, hogy a Messiás nevében kiűzi a démont, vagy bizonyos esetekben kiimádkozza a démont. Hívőnek kell ezt elvégezni, mert a nem hívőnek nincs semmiféle tekintélye ahhoz, hogy ezt megtegye. Az olyan hívő esetében azonban, akit démon irányít, nem ez a legjobb megoldás. Korábban említettük, hogy a különbség a hívők és a nem hívők között az, hogy a nem hívő teljes mértékben lehet irányítani, a hívőt azonban csak részlegesen. A hívő egy része mindig Isten folyamatos irányítása alatt áll. Hívők esetén tehát nem szükséges, hogy egy másik hívő kényszerítse ki a démont, a hívő maga is megteheti ezt. Ezért bátorítja az írás Sátánnal kapcsolatban a hívőt arra, hogy egy dolgot tegyen, álljon ellen neki. Ebben a három részben, Jakab 4.7-ben, 1 Péter 5.8.9-ben és Efezus 6.10.18-ban az ötször is utasítja az írás a hívőket arra, hogy álljanak ellen Sátánnak. Ha egy hívő ellenáll Sátánnak, maga is kikényszerítheti a démont. Ennek a hogyanját az Efezus beliekhez írt levél tartalmazza. Legyetek erősek az Úrban. Erősnek lenni az Úrban azt jelenti, hogy magunkra öltjük Isten teljes fegyverzetét. Felölteni Isten teljes fegyverzetét azt jelenti, hogy megértjük a hívő helyzetét Krisztusban, megértjük a helyzeti igazságot. A hívő Krisztusban lévő helyzete miatt, mert belekeresztelkedte Krisztus testébe, tekintélyük van. A gond csak az, hogy a hívők nem mindig vannak tisztában a saját tekintélyükkel, így nem is gyakorolják azt. A hívőknek tanulniuk kell a Krisztusban lévő helyzetükről és az ezzel járó tekintéről. Jézusban, mint Messiásban hívő emberre 33 dolog igaz. Abban a pillanatban, amikor valaki hisz, a Szentlélek belekereszteli a Messiás testébe, és ekkor 33 dolog történik. Mindez együtt jár a tekintély egy bizonyos fokával. A hívőnek elengedhetetlen tanulnia a Krisztusban lévő helyzetéről ahhoz, hogy megértse és alkalmazza az azzal járó tekintélyt.